világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Bódis Gábor balkán szakértő van velünk, jó estét kívánok!
Jó estét!
Hát azt hiszem, hogy a mostani magyar kormány tanulhatna a szerbek sorsából. Ott ugye január 10-én az Egyesült Államok bejelentette, hogy büntető intézkedéseket vezet be a szerb kőolajvállalat ellen, ami jó részt orosz tulajdonban van, és akkor kapott Szerbia 45 napot. Aztán folyton hosszabbítottak, de nem hitték el, hogy az amerikaiak egy idő után ezt nem fogják tovább tűrni, és hát ez történt meg, tulajdonképpen kifutottak az időből, és hát innen kezdődik ez a történet, amiben a magyar MOL, illetve a magyar kormány szerepet játszik, hogy tudnélik, a Lukoil, meg a Gazpromnak, vagy éppen a Gazprom Nyeftnek, mert ugye az ők többségi tulajdonában van ez a NIS nevű szerb nemzeti olajtársaság, nem közvetlenül a Gazpromiban, hogy itt valamiféle fölvásárlások jöhetnek, de nem lehet tudni, hogy milyen típusúak. Sokan írják, hogy hát lehetséges, hogy ez ilyen strómanszerű dolog, tehát hogy a magyarok megveszik, aztán amikor elmúlnak a rossz idők, az oroszok visszakapják a magyaroktól. De ez csak találgatás. Mit gondol erről a történetről?
Hát most a legújabb dolog az, hogy Vučić szerb elnök azt nyilatkozta, hogy háromféle megoldás létezik. Az egyik, ami a legkevésbé lehetséges, hogy az amerikaiak meggondolják magukat, és mégis megadják a működési engedélyt a NIS-nek. A második legvalószínűbb az, hogy egy strómanon keresztül, tehát egy külföldi cégen keresztül, nem orosz cégen keresztül, az a külföldi cég megvenni az orosz cég többségi tulajdonát, vagyis legalábbis annak egy részét, hogy ne legyen orosz többségi tulajdonban a szerb kőolajipari vállalat. A harmadik, ha ez nem jön össze, is itt ebben a második variációban emlegetik a MOL-t, de még inkább a Abu Dhabi befektetőket, akiknek a szerb értesülések szerint nagyobb esélyük van, de ez nem egy lejátszott ügy, és a harmadik az, hogy államosítják, és hát elveszik az oroszoktól, ezt szeretné megkerülni Vučić szerb elnök, hiszen egész eddigi politikája, hát most ilyen három széken ülő külpolitika, Amerika, illetve négy, mert Amerika, most már külön kell választani az Uniót, Oroszország és Kína között üldögél egyik székről a másikra. Érdekes hozzátenni. Egyébként, hogy került orosz tulajdonban a legnagyobb, tehát ez a szerbiai MOL.
Ez nagyon érdekes kérdés, mindjárt átérünk, csak itt van egy dolog. Próbáltak egy kicsit trükközni, ugye, hogy az orosz Gazprom Nyeft, amelynek a részesedése, hát kb. 50%, 5%-ot átruházott a Gazpromra, hogy akkor ne legyen 50%, hanem kevesebb. De hát egyik is orosz, másik is orosz, tehát az amerikaiakat ezzel a hülyeséggel nem lehetett átverni.
Igen, ez egy átlátszó trikk volt.
Igen. Tehát mi a válasz a kérdésre?
A válasz a kérdésre, hogy került orosz tulajdonban ez a szerbiai cég? Ez 2008-ban történt, tehát abban az időben, amikor Koszovó függetlensége már tényé vált, tehát már az ENSZ-ben mindenhol a többség támogatta Koszovó függetlenségét, tehát kiválását Szerbiából, és egyetlen egy ország, tehát Kína sem, egyetlen egy ország, Oroszország szavazott ellene a biztonsági tanácsba, támogatta a Szerbiát. És valamilyen viszonzásként az akkori szerb hatalom, ez a Milosevic és a Vučić között ilyen féldemokrácia státusú szerb hatalom volt, hogy az oroszoknak kedvezzen, ezért megszavazták. Egyébként is eléggé rossz állapotban lévő NISZ kőolajipari vállalatot, és így került orosz kézbe, azzal a távolabbi céllal, hogy ezen keresztül Szerbia hozzájut a már elfelejtett déli áramlat által szállított kőolajhoz. Ez azonban elakadt, méghozzá akkor még nagyon reálisnak tűnt, hogy onnan, tehát a Fekete-tengeren keresztül Bulgária, Szerbia, Magyarország, majd Ausztria felé, hogy onnan jön majd Ukrajna megkerülésével az orosz olaj, azonban Krím megszállása meg is semmisítette ez az ötletet, és abba is maradt.
Tulajdonképpen Orbán moszkvai útja azt célozta volna, bár ugye nem, állítólag nem ez a saját elhatározásából tett út volt, hogy a múlt valamiképpen előnyös helyzetbe hozza, de hát az oroszoknak ez tényleg csak akkor éri meg, hogyha a második variáns nézzük, tehát hogy olyan kezekbe kerül ez a társaság, és talán a kőolaj finomító is, a Pancsovai, ami most leáll, bár lehet, hogy a szer tulajdonban van tisztán, hogy aztán ezt vissza lehessen szerezni. De maga az üzlet, mintha nem tetszene az oroszoknak, tehát mintha nem tetszene az, hogy Vucic hajlandó Amerikának megfelelni, mert most az a problémája Vucicnak, hogy egyelőre nem kap az orosz gázszerződés meghosszabbításáról ajánlatokat Moszkvából. Tehát van valami furcsa feszültség, mint a Moszkvát nem érdekelni, hogy milyen helyzetbe került az ő gyámolítottja Vucic elnök az amerikaiakkal szemben.
Hát azért én nem úgy képzelem el, hogy Vucicnak egy nagy liblingrie lenne, vagy Putyinnak Vucic, hiszen addig hasznos, ameddig az orosz, hát főleg ilyen zavart keltő küldetést végrehajtja a Nyugat-Balkánon. Tehát ameddig a nyugatnak és a nyugati integrációnak ártani tud Vucic, már pedig ő a legjelentősebb tényező a Nyugat-Balkánon, addig hasznos szerepet játszik Putyin számára, de mivel Vucic több széken szeret ülni, és ez eddig bejött neki, ezért néha meg is komolyan megfenyegetik a Kremlből, például a Zaharova, a Mária Zaharova, a Kreml szóvivőnője, már többször mondta, hogy kétféle Vucic létezik, tehát hogy egy kétarcú ember. Ennek a kiváltók, ennek a nyilatkozata az volt, hogy Vucic fegyvereket árult nem Ukrajnában, hanem Európában, az Unióban, de azt mondta, hogy az Uniónak ő eladja a fegyvereket, és használják, és lövedékeket főleg, használják, amire akarják. Hát ők arra használták, hogy Ukrajnában küldték el. Tehát van egy feszültség, Putyinnak nem egy örök játékosa Vucic, ameddig hasznos, mint ahogy ezt a magyar miniszterelnökre is el lehet mondani. Magyar miniszterelnök abban különbözik a szerb elnöktől, a szerb elnök nem tagja az Uniónak, tehát hát akkora károkat nem tud okozni, mint aki belülről van.
De Milorad Dodik révén azért, ugye, ahogy ön is említette, tud zavart kelteni a Balkánon. Milorad Dodikot azután fogadta Vucic, hogy le kellett mondani az elnöki posztról. Őt ugye az ország törvényeinek megfelelően, hát tulajdonképpen börtönbe kéne zárni, de minden esetre eltűntek.
Kivásárolta magát, igen. 18 ezer euróért kivásárolta az
egyébként. Hát ez nem pénz, nem pénz. Igen. Viszont el van tiltva a közügyektől, ugye? Tehát nem lehet.
Igen.
Ezért most van egy köztes megoldás, egy másik, az ő egyik minisztere, az elnök. Tulajdonképpen már a lemondása után azonnal, szinte azonnal fogadta Vucic. és hát nem szűntek meg a kapcsolatok Orbán Viktor és Dodik között sem. Tehát tulajdonképpen itt Vučić még további hasznos szerepet játszik Moszkva szempontjából, ugye? Mert Dodik irányítja továbbra is a boszniai szerb köztársaságot.
Igen, de meggyengült pozícióból irányítja, ezek a választások azért nem zajlottak olyan simán, és ez...
Az és a talán nem is voltak olyan tiszták.
Hát a Balkánon nem is létezik tisztába, ez még nem fordult elő, de itt azért sokkal több volt, szóval súlyosabb csalások történtek, hiszen az ellenzék a teljesen szétforgácsolt ellenzék egyébként, amelyik ideológiailag nem különbözik a Dodik pártjától, szóval itt nem kell ilyen liberális demokratákról, nacionalista pártokról van szó, de annak a jelöltje, akit nem is támogatott minden ellenzéki párt, mégis nagyon meg tudta szorítani a Dodik jelöltjét, az egyik emberét, akinek még a nevét sem érdemes megjegyezni, hiszen ő mellékszereplő ebben az ügyben, de csak úgy tudták megnyerni, hogy két helyen óriási többséggel nyert Dodik embere. Közben a többi helyen, tehát a két hely kivételével nagyon szoros volt az eredmény, kivéve a két legnagyobb Banja Luka és még egy nagyobb város, ahol simán nyert az ellenzék vezető. Ez is szokás mindenhol, hogy a városokban az ellenzék, vagy hát nem a kormánypárt nyer, ez Magyarországra is jellemző, meg egyébként Szerbiára is jellemző. Tehát meggyengültek Dodik pozíciói, és a következő választás, mert ez csak egy átmeneti dolog volt, következő év októberében lesznek általános választások, elnökvár, stb. Minden Bosznia-Hercegovinában, ebben a komplikált országban, és akkor már nem valószínű, hogy Dodikék nyerik a választást. De ez nem is jelent csak a Dodik, el kell mondjam, egy mellékszereplő. Szóval, és hogy Vučić úgy áll Dodikhoz, mint Putin Vučićhoz. Tehát ameddig hasznos számára, addig támogatni fogja, amikor nem, azonnal megszűnik a támogatása. Ez a megszűnési folyamat, ez már abban is észlelhető, hogy eddig kizárólag Dodik vett részt a nagy szerb, a közös szerb. A közös szerb az ebben a pillanatban annyit jelent, hogy Szerbia és a Republika Srpska, tehát a boszniai szerb köztársaság vezetői valamilyen nagy csarnokban eléneklik a szerb himnuszt és a szerb világot érteti. A szerb világ az 21. századi elnevezése a Nagy Szerbiának. Tehát, de most már a Republika Srpska ellenzéki vezető is felbukkanak ezeken a nagy szerb összejöveteleken.
Ez azt jelenti, hogy Vučić már mazsolázgat
közülük.
Tehát Dodik, tehát ezek szerint akkor mindegy, nem Dodik, akkor Dodik kettő, vagy Dodik
három. Pontosan így van. A Dodik egy mellékszereplő, és én úgy látom, hogy ő már sok vizet nem tud zavarni. Érdekes dolog volt, hogy az amerikaiak szankciók alá vonták évekkel ezelőtt őt is, meg a fiát is, meg néhány legközelebbi munkatársát, és amikor lemondott, tehát a bíróság döntésének hatására, egyszer azt mondta, szóval ilyen egészen komikus nyilatkozatai voltak, de amikor lemondott, és elérte, hogy az ottani, tehát a Republika Srpska parlamentjében visszavonják azokat a törvényeket, amelyek szakadár törvényeket, tehát olyan törvények, amelyek megszüntették volna a közös állam, Bosznia-Hercegovina mandátumát Republika Srpska felett is, tehát ezeket visszavonta. Erre azonnal az amerikai kormány visszavonta a szankciókat Vučićnak. Ez sem tetszett, hiszen itt önálló játékosként lépett fel Dodik, tehát nem ő eszközölte ki, hogy vonják vissza Dodik szankcióit, hanem ő önállóan el tudta ezt intézni. Lehet, hogy magyar segítség, ezt nem tudom, ez találgatás, de hogy mit keres minden harmadik hónapban Budapesten Milorad Dodik, ez egy rejtély, egy abban az időben, amikor hát még esélye volt annak, hogy letartóztatják a Boszni-Hercegovina törvények szerint, hát felmerült az emberben, hogy talán a menedékjogot is latolgatja valakikkel Budapesten, de ennek a veszélyét most ebben a pillanatban nem látom.
Menedékjoggal már több balkáni ember, de
egyébként
Lengyelország is ül Magyarországon, semmi problémájuk nincs. Egyébként Vučićnak van-e valami szándék, akár Dodikkal, akár Dodik 2, 3, 4, stb. A klónokkal, akik majd jönnek, Bosznia-Hercegovina ügyében. Tehát valóban arra készül-e, hogy kiszakítsa onnan a szerb köztársaságot és szétveri ezt az államot, amivel hát gyakorlatilag olyan folyamatokat indítanak be a Balkánon, hogy ennek senki nem tudja, hogy mi lesz a vége.
Szerintem ez ágában sincs.
Nincs?
Ez nincs. Hát ez sokkal több baja, egyrészt sokkal több baja van otthon, mint hogy ilyenekkel foglalkozom, másrészt neki ez pontosan megfelel. Hát ez egy fejletlen vidék, ez olyan, mint mondjuk rá Kelet-Magyarország, Magyarországon, a Republika Srpska. Hát minek etetni
hát
még azt a másfél millió embert teljesen fölöslegesen, így is el vannak, és így is tudja irányítani, amennyire tudja, és fölöslegesen. A fontosabb ok az, hogy a belpolitikai válság miatt itt egész nagy társadalmi válság van Szerbiában. Igaz, hogy most már nincsenek akkora tömeges tüntetések, mint az elmúlt egy évben, de állandóak a feszültséget helyi szinten. Nem tudnak összeülni a helyi önkormányzatok, mert a tömeges tiltakozás miatt, a helyi tömeges tiltakozások miatt egészen komikus helyzetek alakulnak ki. Például Belgrád kellős közepén, ahol a parlament épülete és az elnöki palota épülete között van egy nagyon szép tér, és a tér kellős közepén egy sátortábor van. A sátortábort a szerb haladó párt, tehát a Vučić pártja szervezte meg, és itt gyülekeznek a verőemberek, akkor a délszláv háborúkban, az írtó hadjáratokban részt vett katonai veteránok.
Ezek mind Vučić pártiak.
Ezek mind Vučić. Hát a Vučićék létesítették, hogy megvédjék az egyetemistáktól, a tüntető egyetemistáktól a parlament épületét, de főleg az elnöki palotát, hiszen ott van a Szerbia legértékesebb embere.
Most gyakorlatilag ez egy kormányhadsereg? Vagy párthadsereg?
Ez egy párthadsereg. Hát hadseregnek nem nevezném, de ezek verőlegények. Verőlegények, akik ott nem is, hogy ott éjszakáznak, csak hát ez ilyen, ott vannak, tivornyáznak egész nap, és akkor gondolom este hazamennek, később visszajönnek. Néha-néha, ha tüntetés, ha az egyetemisták vagy mások tüntettek, akkor néha-néha kirohannak és elvernek néhány embert, és utána visszamennek. A rendőrség pedig nézi, nem tesz semmit se. Igaz, hogy már egyszer megtörtént, hogy egy rendőrségi egység megtagadta a parancsot, hogy ott vigyázzon erre a sátortáborra, és ezt megelőzően pedig Vučićék leváltották a rendőrség vezető embereit, és hoztak egy új törvényt is, alkotmánymódosítást, amellyel azt érték el, hogy az államfő, tehát Alekszandr Vučić nem csak névlegesen a szerb hadsereg főparancsnok, hanem tevőlegesen is, tehát minden hatalom az ő kezében összpontosult.
Visszatérünk még a belpolitikai történésekhez, de előbb nézzük még egy szereplőt Moszkva mellett, illetve igazából kettőt, tehát Kínát is érdemes, de itt van az Unió. Von der Leyen azt mondta egyébként néhány nappal ezelőtt, hogy ha Szerbia komolyan gondolja, és most már dönts el végre, hogy be akar-e lépni az Unióba, akkor az orosz kapcsolatait fel kell számolni. Tehát ez így nem megy, gondolom, hogy ehhez a magyarokkal kapcsolatos tapasztalatok mélyen hozzájárultak, hogy ezt mondta. És akkor megint fölvetődik, hogy oké, hogy sok lovon akar ülni Vucic, de hát ezt nem lehet eljátszani az Unióval egészen sokáig, hogy belépek, nem lépek be, de igazából tele vagyok oroszokkal, meg orosz tulajdonú cégekkel, de közben kínaiakkal is, az se egy jó ajánló levél ebben a pillanatban. Szóval, hogy kell az Unió egyáltalán? Úgy is, hát annyi mindenképpen lenne, ha belépne, hogy millió ügyben korlátoznák, vagy próbálnák korlátozni.
Az Unió pénze kell Vucicnak, mint ahogy
hát
ismerünk.
Nem kap
tagállamot.
Hát addig
hát valamennyit kapnak, valamennyit kapsz, nem olyan, nem mintha tagállam lenne, valamennyit van ilyen nyugat-balkáni kezdeményezést, tehát néhány milliárd euró azért csak csúran
csepp. Ébren tartsák az érdeklődést az Unió iránt.
Tehát nem nagyon van érdeklődés, mert hát nagyon Unió ellenes az a szerb közvélemény. Ez nem csak a Vucic féle propagandának köszönhető, hanem a Unió hozzáállás, ami hát a legenyhébben szólva is kétszínű Szerbiával szemben, és ez nagyon régóta így van, és ennek a legdrasztikusabb példája az, amikor a volt német kancellár személyesen ment el Belgrádba, hogy Vucic aláírja a lítium bányászatról szóló szerződést, erre semmi szüksége nem lett volna, hiszen miközben van egy német koncernának ehhez, de annyira fontos volt, hogy a Szerbiában lévő lítiumot valahogy megszerezze az uniós, elsősorban a német autóipar miatt Németország, hogy képes volt elmenni, és hát udvarolni Vucicnak, amíg meglévő szerb, liberális, demokratikus közvélemény azért nagyon rossz néven vett, és ha mondjuk rá 40%-os támogatottsága volt az uniónak a szerb közvéleményben addig, akkor ez ismét megcsappant.
De ennek itt tisztán környezetvédelmi okai vannak?
A környezetvédelmi okai vannak egyrészt, másrészt meg hatalmas tüntetések voltak, még ezek a legutóbbi tüntetések előtt, a lítium bányászat ellen, tehát ott a Drina keleti partján lítium lelőhelyek vannak, amelyek állítólag az unió lítium szükségletének 90%-át fedeznék, tehát az a szerbiai lítium. Ezért lett olyan fontos, meg is volt már a szerződés a világ egyik legnagyobb, Rio Tinto legnagyobb cégével, ausztrál-brit cégről van szó, és de a helyi lakosság is utána az egész szerb demokratikus közvélemény tiltakozás ellenére ezt nem sikerült nyílbe ütni, és itt azért az unió szerepe az elég kétséges volt, és mindeddig, mindezek miatt, nem csak a lítium bányászat miatt, elnézték azt, hogy a szerb rendszer egyre autokratikusabb, szép néven, szóval diktatórikusabb lett. És sajnos ez kihatása van a szerbiai fejleményekre, és most már a tüntetők és a közvélemény egy része nagyon kezd jobb szélre tolódni, tehát már az egyetemisták között is, akik békésen európai értékekért főleg harcoltak, meg futottak, meg bicikliztek, nem Moszkvába, hanem Brüsszelbe, meg Strasbourgba. Ezek most azért itt egyre hangosabbak az ellenzék soraiban, és egyre hangosabbak a szélső jobboldali Koszovót visszakövetelő teljesen anarchisztikus hangok. Szóval...
Nem nagyon értem, bocsánat. Tehát az egyetemisták vették fel át ezeket a jelszavakat.
Igen, az egyetemisták között is vannak. Tehát
mert eddig ugye a belpolitikai reformokról volt szó.
Belpolitikai reformok, de ha megjelennek a tüntetésen, megjelennek a, Koszovót nem adjuk, stb. Tehát, és egyre több, mintha a tüntetők, tehát az egyetemisták, meg a melléjük csatlakozó tüntetők, mintha kezdenének, mindig is voltak között, de mintha ez tömegesebb kezdene lenni.
Hát ez Nyugat-Európában is lezajlódik, tulajdonképpen nem egy ismeretlen folyamat. Spanyolországban csináltak egy fölmérést fiatalok között, hogy mitől van az, hogy egyre nagyobb számban támogatják a Voxot, ugye ezt a felsőjobboldali pártot, amelyik egyébként nagyon jól áll a közvéleménykutatásokon, és valami rémületes dolog derült ki. Hát egyrészt, hogy ugye a jelenlegi rezsimben, elitben senki nem bízik. A Covid alatt tanúsított magatartásuk miatt, a korrupció miatt, a illegális bevándorlás miatt. Ugye Spanyolország tele van egyébként bevándorlókkal, és hát a latin-amerikaiakkal nincs is problémájuk, de azok, akik sem a nyelvet nem beszélik, se papírjaik nincsenek, jó rész arabok egyébként marokkóiak, velük annál több. Na és akkor megkérdezték tőlük, hogy na de hát, gyerekek, ti olyasmikért álltok ki, hogy emberi jogok, meg stb. Hát ez hogy jön össze a Voxal? És azt mondták, hogy ők azt látják, hogyha bejönnek ide az arabok, akkor először is a keresztény többség megszűnik, másodszor pedig elveszik a muzulmánok a nők jogait, mert ezeket ők nem tartják tiszteletben, illetve az LMBTQ tagjait üldözni fogják, hiszen a saját országaiban néhol föl is akasztják őket. Magyarán, liberális alapelvek védelme érdekében mennek olyan pártok felé, amelyek a leginkább ezeket a liberális alapértékeket tagadják. Például a nők egyenlőségének a jogát a Vox. Szóval elképesztő.
Hát ez a palesztin ügyben is van egy ilyen olvasat, szóval ez egy tényleg világjelenség, és ebből a szempontból, most szerb szempont, ebből a szempontból egy üde kivételt képezett a szerb tüntetések, a diák tüntetések, teljesen tiszták voltak. Mondom, ezzel a felhangokkal, a szélsőjobbos felhangokkal, de az igazi, a lényege az a jogállam, az emberi jogok, és az, hogy büntessék meg a bűnösöket, akiket még nem büntettek meg. Egyébként itt nem jutottak előbbre, illetve, hogy valami kis haladás történt, mert van egy a szervezett bűnözés elleni ügyészség, ez egy külön intézmény Szerbiában, és ők mintha elszabadultak volna a hatalomtól, és önállóan intézkednek. Tehát a letartóztattak 14 embert néhány hónappal ezelőtt az újvidéki tragédia kapcsán. Kettők volt miniszter volt, tehát ők még mindig nincsenek börtönben, de valamilyen fogságban van, házi fogságban, vagy másmilyen formában. Sőt, egy másik ügyben, az pedig a belgrádi vezérkari főnökség épülete, amelyet a NATO 99-ben lebombázott. Ez Belgrád kellős közepén lévő épület. Van a kormányépület, a külügyminisztérium, a vezérkari főnökség és a honvédelmi minisztérium. Tehát ez egy négy szimbolikus épülete Belgrád központjának, ezt a NATO lebombáztam, előre figyelmeztető, kiürültették, stb. De ez ott maradt ilyen szimbólumként, hogy a NATO gonoszságának és a szerb nép szenvedésének szimbólumaként. Ez a szimbólum és ez a történelmi pátosz egyszerre elillant, amikor üzletet láttak benne Vučićék, és amikor eladták Trump vejének, Jared Kushnernek, illetve az ő cégének, szintén közel-keleti befektetőkkel, és ahol egy Trump hotel készülődik majd, lebontják az egyébként építészeti szempontból is fontos két épületet, és helyébe egy hatalmas felhőkarcoló lesz meg egy Trump hotel, és képesek voltak az üzlet érdekében meghamisítani az ottani örökségvédelmi hivatal jegyzőkönyvét, mert ezt a két épületet védelem alatt vállal az a két épület, és meghamisították, hogy többé nem áll védelem alatt, különben nem lehetett volna eladni, és az ott dolgozók, ez is azért komoly bátorságra van, az ott dolgozó többséget továbbra is megtagadja, hogy aláírja ezt az engedélyt. Emiatt ez is visszatérek erre az elszabadult ügyészségre, az ügyészség berendelte a mostani kulturális minisztert, mindegy, hogy kulturális volt már honvédelmi miniszter, és mindegy, most kulturális miniszter berendelte, hogy kihallgassa az ügyben, hiszen gyanúsítottként rendelte be, úgyhogy hát ez komolyan érinti a Vučić belső köreit, úgyhogy komoly támadás éri ezt az ügyészséget, elsősorban az ottani rezsimhű média, ez pedig ugyanaz, mint Magyarországon, hogy a média 90%-a Vučićék kezében van. Tehát valószínűsíthető, ha Vučić nem inog meg, és még marad hatalomban, akkor hát egy végső támadást intéznek az ügyészség ellen, és valószínűleg leváltják, vagy beszálltják őket.
Most korábban már beszéltünk arról, hogy ezek a tüntetések, amelyek csodálatra méltó kitartással és szívósággal jutottak el a mai napig, bármint említette, hát kicsit most itt éppen a hanyatlás van, de hát tél van, nem tudjuk, hogy tavasszal mi kezdődik újra. Tehát beszéltünk arról, hogy amennyiben nem intézményesül valamiképpen ez a tiltakozás, ez a düh, ez a harag nem csatornázódik be, nem lesz belőle párt vagy mozgalom, nem lesz ennek egy ilyen vezetése, amelyik mégis valami programot, irányt akar adni, akkor ez nagyon kellemetlen tüske lesz a hatalom fenekében, de ennél több nem bír lenni. Most hogy állunk ezzel?
Úgy állunk ezzel, hogy most már egyértelműen egyetlen egy fontos követelmény van, a választások kiírása. És jellemző, hogy Vučić, akinek a hatalma alatt, tehát 2012 óta rendes választások nem voltak, csak előrehozott választások, tehát ő nagyon szereti a hatalmát megerősíteni, akár egy éven belül is, hogy megerősítse a hatalmát, és mindig is biztosra ment. Most nem akarja kiírni a választásokat. Vannak Szerbiában nagyon kevésbé megbízható felmérések, vannak. Az egyik néhány hónappal ezelőtti azt mutatta ki, hogy az egyetemisták, tehát nem a párt, már nem létezik párt, hanem az egyetemisták, ha egy listát készít, már pedig készítettek listát, csak nem tudunk róla, tudjuk, hogy van lista, nem tudjuk, ki van rajta, hogy ez a lista legyőzni a Vučić féle listát, de ez egy felmérés. Tehát jellemző, hogy most három helyi választásokat tartottak múlt hétvégén, olyan helyeken, amelyek a szerb haladó párt, tehát a Vučić féle párt erős bázisának számítanak. Győztek a Vučićék, de mondjuk rá a 4 évvel ezelőtti 80%, 50% rapadt. Az egyetemisták nem vettek részt, csak ilyen helyi szerveződések mögött jelentek meg, támogatásukra biztosították a helyi, nem tudom milyen, negotinért mozgalmat, vagy stb. Szóval ezek egészen jól szerepeltek. Na de ezek kis helyek, de mi van a nagyvárosokban? Mi van Belgrádban elsősorban, meg Újvidéken? Ezt a két helyet már valószínűleg elveszíteni Vučić. És ezért nem akarja kiírni a választásokat.
Még ígértem, hogy szóba hozzuk, meg aztán megint visszatérünk egy picit a belpolitikai helyzetre, egy másik nemzetközi szereplőt, ez pedig Kína. Kína milyen módon van jelen Szerbiában, és mennyiben segíti, vagy éppen gátolja Vučićot abban, hogy hogy is mondta ez az orosz szóvivő, hogy hol az egyik székre ül, hol a másik székre ül?
Kína csendesebb partner, nem ilyen hangos, mint Oroszország, de Kína nagyon benne van. Hát Belgrád-Budapest vasút. Ez a legnagyobb kínai befektetés Szerbiában. A szerbiai rész elkészült.
Állítólag üzembe is helyezték.
Üzembe is helyezték, már járnak a vonatok. Hát egy kis több szépséghibával, mert például hát Újvidéki állomáson nem állnak meg az a közismert okok miatt, de a szabadkai állomáson is baj van, már azt se adták át, nem kapta meg a működési engedélyt, sőt a topolyai állomás sem, a Topolyáról nem sokat lehet tudni, de azt, hogy igen, hogy Orbán Viktor ott is épített egy stadiont az ottani fociklubnak, és tehát a három legfontosabb állomást fel kell még javítani, hogy meg tudjanak állni a vonatok, de egyébként működik ez a, és tényleg 200 kilométeres sebességgel mennek a vonatok. Itt magyar részre azt mondják, hogy jövő februárban, vagy legkésőbb májusban itt is megindul ez a vonatjárat. Ez egy nagyon megkönnyíteni egyébként a közlekedést a két főváros között. Azt én pontosan nem tudom, hogy hogy akarják megoldani a vámvizsgálatot, hiszen egy schengeni határon megy át ez a vonat, tehát, hogy azelőtt ezt úgy oldották meg a régi szép időben, hogy felszálltak a vonatra a vámosok, és ott kezelték, de vajon ennyi elége? Mert ha ott komoly vámvizsgálat van, akkor semmit se ér a 200 kilométeres sebesség, mert ott elveszik a várakozásban a határon.
Mindig a politikai és külpolitikai helyzetéről beszélünk Szerbiának, de a gazdaságról keveset. Most azért érdekes ez a dolog, mert egyre inkább kihozzák mondjuk Magyarország a kapcsolatban, hogy egy ennyire centralizált politikai térben, ahol a gazdaságot is csak néhány erőcsoport uralja, amelyik egyébként persze a hatalomhoz köthető, vagy éppen a hatalom szervezte meg ezeket a csoportokat, ott a gazdaság természetesen, amíg egy ilyen extenzív növekedésre mód van, addig fejlődik. Hát Magyarország ezen átment a legutóbbi 15 évben, aztán a legutóbbi években már ez kevés volt. Tehát itt minőségi ugrás kellett volna, hozzáadott értékeket termelő vállalkozások, tehát nem feltétlenül gyárépítések. És az ilyen rezsimekről kimutatják, hogy tulajdonképpen egy ilyen folyamatos pangásban vannak, egy ponton túl nem képesek növekedni, mert nem igazi piaci körülményeik vannak. Mi a helyzet Szerbiával?
Szerbiában van egy 1-2%-os gazdasági növekedés. Ez valószínűleg nem, mert Szerbiában még kevesebb termelés folyik, mint Magyarország, sokkal kevesebb, és ez is idegen kézben vannak, például a kínai kézben, most csak a vasútról beszéltünk, de van itt részbánya is, borban, stb. Szóval több ilyen nagy ipari létesítmény kínai kézben van, és a termelékenységet az legfeljebb a fegyvergyártásban nagyon jó, tehát erre nem lehet büszke Szerbia, valamennyivel könnyít a helyzetén, és ez egy cinikus megjegyzés, hogy a Szerbia az utóbbi 20 évben 1 millió embert veszített el. Egyrészt a demográfiai sajnálatos tények miatt, másrészt több mint 500, de lehet, hogy 600 ezer fiatal ment el az utóbbi 20 évben nyugatra dolgozni. Tehát ez nagyon kevés egyetemista van. Most csodálom, hogy a tüntetők ilyen szépen kiálltak a hazájuk demokratikus mi volt-e vagy jövője mellett, de közülük azért a háromból kettő azt mondja, hogy külföldön akar. Ami hát érthető is, és hát senki se akar nyomorban élni. Nem mondom, hogy nyomorban él Szerbia, de nagyon-nagyon le van maradva talán Albánia, vagy Bosznia a széttagoltsága miatt áll mögötte. Úgyhogy itt a gazdasági bajok sokkal nagyobbak, és hát ilyen, szerintem ilyen gazdasági hókusz-pókusz is történik. Például a dinár árfolyama 12-ben jöttek hatalomra, 14 óta nem változott az euróhoz képest. Azért ez azért igazából lehetetlenség, mondjuk rá, csak a forint 14-ben 300, 1 euró 300 forint volt.
1 euró, igen.
1 euró 300, a dinárban pedig 117, 12 éve. Úgyhogy ezzel a nyugdíjasok közöttük én is jól járunk, hiszen euróban növekszik a nyugdíjunk.
Igazából ez az egész, ez a rögzített árfolyam, ez a szocialista országokra volt jellemző, ugye, ahol megmondták, hogy mondjuk a pártközpontban, hogy akkor, hát akkor mennyi egy dollár. Na most, és akkor mondtak valamit, amiért ugyan dollárt nem adtak annyiért, senki se, de ezeket a fikciókat föntartották, és egymás között is, egymás közötti elszámolásban is.
De itt lehet, nem, mert Szerbiában is vesz eurót ilyen árfolyamon. Szóval ez létezik, ez egy, nem tudom megmagyarázni gazdaságilag, de valami miatt ezt
hát
tudják.
Hát akkor ez még ügyesebb, mint a szocialista.
Mint hogy a montenegróiak bevezették az eurót, és senki nem szólt semmi sem. Jó, ez 600 ezer országról van szó, nem számít, de hát ezek ilyen furcsaságok gazdaságilag.
Na jó, azért a balkáni háborúkat követően is bevezették a márkát például, ugye? Több balkáni államban
most
is használták.
A Boszniában még mindig a konvertibilis márka a valuta.
És az Németország nem tiltakozott, mert ez olyan kis tétel volt neki, hogy hát, igen, nem érdekelte tulajdonképpen. Jó, magyar-szerb kapcsolatok. Ezeknek ugye komoly története van az elmúlt 15 évben, Orbán figyelmét a Balkánon gyorsan fölkeltette, hát vagy azért, mert magától gondolta, hogy ott délfelé lehet keresni gazdasági előnyöket, ezt-azt, vagy pedig a Putyin bátorította is, hogy ott mondjuk Dodikkal, Vučićsal együtt van keresni valója az unió életének a megkeserítésében, amiben, ahogy ön is elmondta ebben a beszélgetésben, azért az unió is fölöttébb ludas. Tehát nagyon sok múlt az unión, hogy nem vett elég komolyan ezt a térséget. Most már szeretné, én úgy látom, de az is lehet, hogy lecsúszott már igazából Kína és Oroszország mögött erről. Bár nem tudjuk, hogy mi lesz az orosz viszony. Szóval, hogy látja a magyar-szerb kapcsolatokat? Mire mennek ki, ha szabad így kérdeznem?
A magyar-szerb kapcsolatok az annak a tükre, hogy két azonos politikai beállítottságú országról van szó. Szinte minden azonos. A média áll hozzám a legközelebb. A média állapota Magyarországon és Szerbiában szinte teljesen ugyanaz. De egyébként más is ez. Annak tudható be, hogy ez a két vezető, a Vučić és Orbán, egyébként az ő személyes barátságukból fakad ez a rettentő jó viszony is, nem fordítva. Ez ugyanazt a tankönyvet olvassák. Ezt a tankönyvet már nagyon régen megírták Finkelsteinék, úgyhogy ugyanabból a tankönyvből tanulnak, Soros Szerbiában, az akkori Jugoszláviában már 90-es évek elején is Soros volt, tehát az ellenség. Szóval ez egy semmi új nincs benne. Minden megoldás, tehát ez az illiberális demokrácia, ez le van írva, ellenségkeresés, tehát mind a ketten ugyanaz, szinte ugyanazt most itt hallom Magyarországon, hogy azzal vádol, az ellenzéket, hogy nem lesz nyugdíj, meg nem lesz ingyen TB, hát ez Szerbiában már régen, Vučić már régen terjeszti ezt, hogy nem lesz, semmi se lesz, ha az ellenzék jut hatalomra. Úgyhogy ebből fakad, ebből az azonosságból fakad, és gazdasági erőnyök is vannak benne. És egyébként az országoknak is van biztos gazdasági erőnyük az együttműködésben. Ez jobb lenne, jobb, mintha ellenségeskedés lenne, de az alapja ez. Hát utoljára most Szabadkán találkoztak éppen Vučić és Orbán. Nem régen, ahol hát burekot ettek egy helyi pékség, de a burak ez egy tipikus balkáni étel. Egyébként egy kicsit magyar szempontból egy kicsit sértő is, hogy Szabadkán, amely hát szerves része volt mindig is Közép-Európának, meg Vajdaság, hogy ott a magyar miniszterelnök, akinek ezt a hagyományt védelmeznie kell, éppen egy balkáni pékségbe ment el, és nem egy magyar pékségbe hívta meg a szerb kollégáját.
De a magyaroknak, mármint a magyar kormánynak érdekes, ezt többször kifejezték, hogy Szerbia bekerüljön az Európai Unióba. Sőt, hát tulajdonképpen még, hát nem mondom, hogy Koszovót is, de a szerb köztársasággal együtt a Bosznia-Hercegovinát is felvetették, mert sok olyan szereplőre van szüksége Orbánnak, és gondolom Putyinnak is, amelyik, hát, hogy mondjam, csak így egyformán beszél, ugyanazt a lovat ürik meg szőrén, és ezzel javítanák Magyarország lehetőségeit. De ha jól látom, akkor ezt Vučić nem akarja elsietni.
Hát, de ha hiába is sietni, semmi esélye nincs, hogy felvegyék. Hát most éppen nem tudja, ugyanott tart, mint mondjuk rá 18-ban. Tehát vannak ezek a klaszteroknak nevezett ilyen kérdéscsoportok, amiket el kell fogadniuk az uniónak, hogy a Szerbia teljesíti a jogállami kritériumokat, stb. Emberi jog. Na most a harmadikat 18 óta nem tudják megnyitni. Szóval sehol nincs Szerbia, visszafelé megy az európai, az unióhoz való csatlakozáshoz. Sőt, most előállt Vučić egy legújabb tervével, amivel szerintem csak elodázza, és nem megoldja. Most azt javasolja az uniónak, hogy a nyugat-balkáni országokat egyszerre vegyék fel. Hogy mindenki boldog legyen, mondja ő. Hát ezzel persze a többi, elsősorban Montenegro és Albánia esélyét kisebbíteni, hiszen ők nagyon közel állnak az uniós felvétel. Sőt, Moldávia is közelebb áll, mint Szerbia. Szerbia nagyon messze áll. Ez a magyar kormány által hangoztatott álláspont, hogy Szerbiát azonnal fel kell, ennek semmilyen alapja nincs. A propagandán kívül semmi.
Végül, ebben az állapotában Szerbiának van valami kilátása, valami normális jövőre? Tehát úgy értem, hogy nem ami a jelen, mert azért 1%-os növekedésekkel elbicabócázni azért nem egy életöröm.
Hát van, amennyiben Vučić kéri a választásokat, és ez a békés megoldás, akkor is véletlenül az tüntetők, az egyetemisták és az ellenzéki pártok valamilyen egyességre jutnak és elindulnak, és véletlenül megnyernék a választásokat, akkor talán elképzelhető egy békés átmenet, egy jogállamiságot tisztelő, emberi jogokat tisztelő Szerbia felé. Ennek kisebb a valószínűsége, inkább annak a nagyobb valószínűsége, hogy tovább tartanak, mert a társadalmi feszültség és elégedetlenség hatalmas, tehát bármikor történhet olyas valami, és Szerbiában azért nem sok kell, hogy vérfürdő legyen, és hogy elszabaduljon a pokol. Tehát bármilyen ilyen verőlegények által kierőszakolt cselekmény után valaki a levegőbe lő, vagy stb. Szak, elszabadulhat a pokol. Hát ez a kétféle megoldás van, vagy a harmadik, hogy továbbra is így, hát egy kicsit nyomorékan, gazdaságilag meglőve, szegényen, tovább ballag, a nem európai úton Szerbia.
Hát biztos nem szép dolog, de az ember azt gondolja, hogy a polgárháborúnál azért ez jobb.
Ez jobb. Sokkal jobb.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm.
Bódis Gábor balkán szakértőt hallották, ő volt a vendégünk az elmúlt 50 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.